Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ha az első két előadás témáját összefoglaljuk, akkor rövid két mondattal a következőket mondhatjuk. Ha az ember eljut odáig, hogy szóba áll egy egész világ mindenséget teremtő és fenntartó Istennek a létezésével, akkor rendkívül fontossá válik az a kérdés, hogy ő kicsoda. Mert hiszen akkor minden ezen múlik. És azt is láttuk, hogy mi lehet csak a hiteles forrás ahhoz, hogy erre a kérdésre választ keressünk, hogy kicsoda az Isten. Ugye azt érzékelhettük, hogy nagyon többféle kínálat van erre, mert ugye az logikailag világos, hogy csak ha Isten valami önkinyilatkoztatást adott, ha önmagáról ő ad ismertetést, ebből tudhatunk meg valami valóságosat felőle, és ugye összehasonlítottuk a múlt alkalommal, hogy milyen kínálatok, ajánlatok vannak erre, és arra az eredményre jutottunk, hogy igazából az értelmünket és a szívünket a Biblia tudja meggyőzni arról, hogy ez valóban Isten beszéde, Istennek az önkinyilatkoztatása. Forduljunk hát most a Bibliához, hogy milyen válaszokat találunk a Bibliában arra a kérdésre, hogy kicsoda az Isten. Hát természetesen ezen a héten ezt mi nem fogjuk kimeríteni, de egy néhány egészen különleges bibliai kifejezésről szeretném, ha beszélgetnénk. Az egyik ezek közül ez, hogy elrejtőzködő Isten. Nem tudom, valaki felfigyelte erre a kifejezésre, és most próbáljunk egy kicsit ezzel foglalkozni, hogy a Biblia miért mondja azt Istenről, hogy ő elrejtőzködő Isten. Először is hol mondja? Ézsaiás könyvében találjuk, Ézsaiás könyve 45. fejezetében így hangzik a 15. vers. Ezt mondja Istenről. Bizony te elrejtőzködő Isten vagy, Izraelnek Istene, szabadító. Hát annyit mindannyian tudunk, hogy Isten szemtől szembe nem érintkezik velünk. A Biblia mondja is így, hogy Isten soha senki nem látta. Akkor viszont az a kérdésünk, de akkor miért rejtőzködik el? Miért nem láthatjuk szemtől szembe? Miért nem ismerhetjük közvetlenül? Ugye nagyon érdekes volt ez az ige, amit idéztünk, mert azt mondja, Isten szabadító, Isten szabadításokat munkál, de elrejtőzködve, mint egy a háttérből, különböző eszközökön keresztül. Miért teszi ezt? Hát a Bibliában azt a választ találjuk, hogy egyrészt fizikailag nem tudnánk elviselni az ő szent és tökéletes és hatalmas isteni lényét, mert amióta az ember bűnnel fertőződött, fél az Istentől. Annyira átérzi a maga méltatlanságát, tisztátlanságát az Isten jelenlétében, hogy inkább elfutna előle. Már az első emberpárról is ezt olvassuk, hogy ahogy a bűnbe estek, már nem örömmel várták az Isten érkezését, hanem elrejtőztek. És mondhatnánk, hogy a Jóisten részéről ez valójában egy kegyelem, hogy nem mi akarjunk elrejtőzni előle, ő rejtőzik el tőlünk, ő az elrejtőzködő Isten. Olvassuk is a Bibliában, hogy valahányszor proféták vagy apostolok egy kicsit közvetlenebbül találkoztak az Isten dicsőségével, az Isten érzékelték valahol az Isten jelenlétét. Ilyeneket írnak, hogy földre estem, mint egy holt, teljesen erejét vesztette, Istennek kellett megerősíteni. Tehát ez egy olyan csodálatos gondolat a Bibliában, mivel mi félünk tőle, mi inkább elfutnánk, elrejtőzködnénk, ezért inkább Isten rejtőzködik el, mert nem akarja, hogy mi félelemmel találkozzunk vele, és menekülni akarjunk tőle. De van egy másik válasz is erre, hogy miért elrejtőzködő Isten. Ez a másik válasz pedig az, hogy Isten tiszteletben tartja a mi szabadságunkat. Ő annyira finoman vigyáz arra, hogy ő egy-egy embernek csak akkor avatkozik bele az életbe, vagy csak akkor nyilatkozik meg, amikor ő már ezt igényli és akarja. De miközben mi még az ember ezt nem igényli és nem akarja, Az Isten akkor sem mond le rólunk, hanem mint egy elrejtőzködő Isten. A háttérből sokszor akkor szemmel tart, és akkor vigyáz ránk, és akkor cselekszik az érdekünkben, mikor mi még róla semmit nem tudunk, és amikor még fogalmunk sincs ő róla. Tehát akkor még egyszer mondom, mi a két oka annak, hogy az Isten elrejtőzködő Isten? Nem akarja, hogy úgy találkozzunk vele, hogy mi féljünk tőle, és menekülni vágyunk. Tudja, hogy nekünk fizikailag is szinte elviselhetetlen, vagy megsemmisítő a szent, a tökéletes Istennel találkozni a magunk méltatlanságában, elkorcsosulásában, erőtlenségében. A másik ok pedig az, hogy Isten nagyon tiszteletben szartja a szabadságunkat, és ő nem erőlteti magát ránk, és csak a háttérből, csak úgy, hogy a szabadságunkat ne sértse, úgy figyel ránk, úgy próbál segíteni nekünk. A háttérből azonban szüntelenül dolgozik, és azt mondhatjuk, hogy a Jóisten ezt már a bűneset után megmondta, amikor ilyen nagyon finoman fogalmazott, azt mondta, hogy az első emberpár füle hallatára, az ellenségnek, aki az embert a bűn útjára csábította, hogy én majd ellenségeskedést szerzek közötted és az ember között. És figyeljük meg, hogy ez milyen pontos kifejezés. Benne van az, hogy Isten nem fog erőszakkal beleavatkozni a dolgokba, nem fogja itt sátánt megsemmisíteni, vagy elzavarni innét, nem fogja az embert agyonsújtani egy büntetéssel, ami történt, hanem egy türelmes munkát kezd, azt a türelmes munkát kezdi, hogy az emberben ébrezgesse azt, hogy mi a jó, mi a rossz, és szembefordítsa a rosszal. Ellen, ne barátkozzon a rosszal, hanem felismerje, hogy ellensége a rossz, és szembeforduljon vele. És ez az ellenségeskedés szerzek olyan tökéletesen kifejezte azt, hogy Isten, mint elrejtőzködő Isten fog megnyilatkozni. Nem úgy, hogy a maga természet feletti hatalmával, dicsőségével megjelenik és rendet tesz, mert tudja, hogy ez nem vezetne eredményre, hanem mint elrejtőzködő Isten a háttérből hihetetlen türelemmel fáradozik azért, hogy bennünk ellenségeskedést szerezzen a rosszal és a bűnnel szemben, és természetesen ezzel együtt vágyakozást a jóra. És vajon miben ismerhetjük fel azt, hogy Isten a háttérből, mint elrejtőzködő Isten dolgozik. Ez nagyon sokféle módon nyilatkozik meg. Például a vízözön után adott a Jóisten egy ígéretet, és ez az ígéret így hangzott, ameddig a föld lészen, tél és nyár, nappal és éjszaka, vetés és aratás meg nem szűnnek. Most mi ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát ez magától működik, ez a természetnek a rendje. De amikor a Jóisten ezt az ígéretet adta, ebbe bele volt rejtve az, hogy mi emberek nagyon sikeresen pusztítjuk a környezetünket. Viszont a Jóisten a háttérből dolgozik, nem nyíltan, mert azt hagyja, hogy amit az ember vet, azt arassa is. Azt nem teheti meg, hogy az emberi rossznak minden következményét eltünteti, de annyira ellensúlyozza a háttérből ezeket, hogy az élet lehetősége meg ne szűnjön. Ugye most mi pont abban a korban élünk, amikor a tetőpontra hágnak ezek a problémák. Sajnálom, hogy nem hoztam be szó szerint, de ma itt van nálam, majd a holnap este majd fölolvasom. Nem tudom, valaki fölfigyelte rá, hogy Obama elnök most nem régen, június közepén tartott egy nagy beszédet az amerikai Georgetown Egyetemen. És itt azt mondta, hogy most már a tudósok 97%-a egyetért, és meg van győződve a globális felmelegedés valóságáról. Beszélt ugye ilyen adatokról, hogy az elmúlt 12 év volt az USA egész történetének a legforróbb éve, és az elmúlt év, a 2012-es, az pedig minden idők legforróbb éve. Beszélt ugye a nyugati parti erdőtüzekről, beszélt arról, hogy New York kikötőjében 30 centimétert emelkedett a víz átlagos vízszintje, és azzal fejezte be, azt mondta, hogy mint amerikai, mint apa, mint azt a felelősséget érzem, hogy nem szabad az utánunk következő nemzedékre egy olyan bolygót hagyni, amelyen már nem lehet segíteni. Azért ugye tudjuk, hogy egy USA elnöknek azért elég jó szakértői gárda készíti elő az adatokat ahhoz, hogy ő egy ilyen átfogó programot hirdessen meg, tehát nem légből kapja ezeket az adatokat, és ha idáig jutott, hogy ő egy ilyen nagyon komoly dolgot hirdetett meg, és ezt így kimondta, hogy nem hagyhatunk az utódainkra egy olyan bolygót, amelyen már nem lehet segíteni, akkor ez egy nagyon komoly dolog. És ugye mi is mindnyájan érezzük, úgy gondolom, hogy most ugye éppen jókor beszélünk erről ebben a pokoli forróságban, ami ugye azért meglehetősen hosszan itt van, és mi még nem szólhatunk itt Magyarországon ahhoz képest semmit, amiket olvasunk, ugye a tőlünk még délebre lévő államoktól, amelyek paradicsomoknak számítottak, most meg mi minden van. Egyébként aztán azt se lehet kiszámítani, hogy hol, mert Obama elnök is szólt. Én erről egyébként itt Magyarországon is nem is olvastam, az alaszkai hőhullámról. Ki hallott ilyet, hogy Alaszkán, ugye, hőhullám. Tehát teljesen szeszélyessé, kiszámíthatatlanná válik az időjárás. És milyen csodálatos, hogy ez az elrejtőzködő Isten azért dolgozik a háttérből. Ezt Jelenések könyve még konkrétabban mondja, hadd olvassam fel szó szerint, Jelenések könyve 7. fejezetéből az első 3 verset. Itt kimondottan az emberi történelmnek a végső szakaszáról olvassuk a következőket. Ezek után láttam, természetesen ez jelkép, ugye, jelképes beszéd, amit minden korban minden ember megírt. Ezután láttam 4 angyalt állni a földnek 4 szegletén, a földnek 4 szelét tartva, tehát a 4 égtáj felől fújó szeleket, hogy a szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élő fára. És láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecsétje, és nagy szóval kiáltott a 4 angyalnak, akiknek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek, ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Ez a megpecsételés a Biblia fogalomvilágába védelem alá helyezést jelent. És ugye itt elolvassuk, hogy Istennek titokzatos eszközei vannak, akik jelképesen így mondja, mintha mindenfelől fújni akaró szeleket, amik figyeljük meg, mi mindent veszélyeztet, a földet, a tengert, az élő fákat, ezeket visszatartják. Azt is szeretném hangsúlyozni, ne gondoljuk azt, hogy Isten okoz természeti katasztrófákat. Ugye ezek az angyalok is azzal ártanak, hogyha egyszer elengedik. Ha most már egyszer ők nem folytatják ezt a fékező munkát, nem úgy, hogy közvetlenül ők idéznék ezt elő. És olvassuk például a Bibliában, Jób könyvében, hogy Sátán volt az, aki előidézett olyan szélvihart, hogy a Jób gyermekeire szakadt a ház. Ő volt az, aki olyan vihart okozott, hogy a viharban elpusztultak a nyájai. Tehát félreérthetetlenül olvassuk, hogy a természeti katasztrófáknak ő az okozója, nem Isten. Az Isten, az elrejtőzködő Isten a háttérből teljesen nem tüntetheti el ezeket. Így mondja a Biblia, amit vet az ember, azt aratja, és Istennek ezt a szembesülést kénytelen megengedni. De ugyanakkor a háttérből mégis ellensúlyozza bizonyos mértékig a dolgokat. Tehát az elrejtőzködő Isten valahol a természetvilágában is tevékenykedik, hogy visszafogja ezeket az ártó folyamatokat. De a történelemben is tevékenykedik. Ott sincs szó arról, hogy Isten irányítja a történelmet, mint némelyek gondolják, szó sincs róla. Isten ellenőrzése alatt tartja a történelmet, és amikor jónak látja, beleavatkozik, megérinti a dolgokat, de szó sincs róla, hogy ő irányítaná a történelmet. És hogy itt nagyon érdekes, mikor azt mondja, hogy bizony te Izraelnek Istene, elrejtőzködő Isten vagy szabadító, ezt pont Szírusszal kapcsolatban mondja, vagy ugye görögösen Kűrosz, vagy héberül Kóres, az nagy perzsa uralkodó, és ugyanitt a Ézsaiás könyve 45. fejezetében, például nézzük meg, hogy az elrejtőzködő Isten hogy dolgozik a háttérből, mit olvassunk erről a Círuszról. Azt mondja Ézsaiás könyve 45. fejezetében, így olvasom, ezt mondja Isten Círuszról. akinek a jobb kezét megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk benne zároltassanak. Aztán ezt mondja, én megyek előtted, az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat. Ugye ez jelképes beszéd, ezt senki nem látta. Isten ezt elrejtőzködve művelte, de azt mondja, hogy Círusz a babiloni birodalomnak a züllött időszakában át tudta venni a hatalmat az akkori nagy világbirodalom fölött. Ez nem magától történt, hanem azt mondta az Isten, hogy én megfogtam a jobb kezét, én mentem előtte, hogy előtte az ajtók benne zároltassanak. És nagyon érdekes, hogy ez egy különleges karakterű király a történelemben. Őt hívják a nemzetiségi és a vallási türelem atyának, aki először gyakorolt ilyet a történelemben. És a régi ékírásos táblákról az derül ki, hogy amikor Babilont elfoglalta, akkor nem is hódítóként, hanem felszabadítóként üdvözölték, és örültek neki. Milyen titkokat tár elénk a Biblia, hogy az Isten a történelem eseményekében is dolgozik a háttérből, mint elrejtőzködő Isten, és ami egyéni életünkben is dolgozik. Nagyon sokszor és sokféleképpen, ha mi közvetlen fizikai szemmel nem is láthatjuk őt. Én azt szoktam mondani, hogy a Jóisten rendkívül találékony és hihetetlenül jó szervező. És akinek egyszer erre rányílik a szeme, az olyan sokszor látja, még az egyéni életekben is, a sajátjában is, meg másokban is, hogy ez az elrejtőzködő Isten dolgozott valahol a háttérből. Az egyik jellemző munkája Istennek, ezt így mondja a 33. Zsoltárban, hogy elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. Ez a különös kifejezés, hogy elforgatás. A gonoszt egyszerűen jóra fordítja. Ugye? És ezt például ilyen József történetével kapcsolatban olvassuk, ez egy nagyon ismert bibliai történet, akit ugye a testvérei eladtak rabszolgának, ami hát a halálnál is rosszabb volt. És amikor aztán a dolgok változtak, akkor, és ebből az lett a vége, hogy ezáltal József végül a fáraó második embere lett, sok mindenen átmenve, és mikor végre jöttek a testvérei, és már oda került a dolog, hogy bocsánatot kérjenek tőle, akkor azt mondta nekik József, ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de a Jóisten azt jóra gondolta fordítani. Mintha azt mondta, ha rajtatok múlt volna, én el is pusztulhattam volna, de itt volt az Isten, az elrejtőzködő Isten, aki a háttérből úgy mozgatta a dolgokat, hogy amiből ti gonoszt gondoltatok, az végül jóra vált, és így mondta József, hogy sok nép életét megtartsa, mert így tudta végül a fáraó helyetteseként, hogy így mondjam, az éhínség idején népek életét megtartani, többek között az atya családjáét is. Tehát ez egy különlegesen jellemző munkája Istennek, hogy elforgatja a dolgokat, a rosszat is jóra fordítja az egyeseknek az életében is. Van egy nagyon kifejező ige példabeszéde könyve a 3. fejezetében, így mondja, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Akkor minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Most ebből különösen ezt emelném ki, minden utadban megismered őt, ő igazgatja a te útjaidat. Nem érdekes, ige? Egy igazán hívő ember így érzi jól magát, mikor minden útjában megismeri, hogy az elrejtőzködő Isten dolgozik a háttérből, ő igazgatta az én útjaimat, ő irányította, hogy az életem így alakuljon, mert én magam nem lettem volna olyan okos, én magam nem tudtam volna ilyen jól elrendezni a dolgaimat. Itt valahol ez az elrejtőzködő Isten dolgozott, hogy rajtam segítsen. Ezt úgy mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy akkor minden, ha bizodalmad van az Úrban teljes elmédből, ez példabeszédek könyve 3. fejezetében van, akkor minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Elhoztam a nagy énekes könyvet, és ebből szeretném egy éneknek a szövegét felolvasni. Hát szép lenne énekelni is, de én nem vagyok egy magánénekes, hogy ezt megtegyem. Nagyon szép a dallama is különben, de elolvasom a szövegét, ami úgy összefoglalja, amit erről az elrejtőzködő Istenről mondtunk. Így hangzik. Az Úr csodásan működik, de titka megmarad, mert tenger rejti lábnyomát, vagy szellő fuvalat. Ó, ne csüggedj el, te kis nép, ha felhő száll föléd. A felhők felett süt a nap, és még tisztább az ég. Ó, ne gondold, hogy elhagyott, csak bízzad rá magad, mert vészes felhők éjjén túl majd mosolya fogad. A terve gyorsan végbe megy, im rügyet bont az ág, s mi bimbójában keserű, az édes, mint virág. Ez az a bizonyos jóra fordítás. Ki hűtlen szívvel tévelyeg, az nem láthatja őt, de megfejti az Úr magát a hívő szív előtt. Tehát mégiscsak föl tudja fedezni az ember ennek az elrejtőzködő Istennek a valóságos jelenlétét és munkálkodását. És ma este még egy másik bibliai kifejezésre is ráirányítanám a figyelmet, ez pedig az önmagát megalázó Isten. A Biblia így beszél Istenről, hogy ő az önmagát megalázó Isten. Ezt is szeretném megmutatni, hogy hol található a Bibliában, a 113. Zsoltárban, és a 113. Zsoltárból olvasom a 6. és 7. verset. Itt a következőt olvassuk, tehát 113. Zsoltár, 6. és 7. verse. Így hangzik. Ezt mondja, talán még az 5. is olvasom hozzá. Kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, aki magát megalázva tekint szét mennyen és földön, aki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonsza a sárból. Még egyszer elolvasom, hogy jobban megfigyelhessük. Tehát kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, aki magát megalázva tekint szét mennyen és földön, aki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonsza a sárból. Rájöttünk, hogy mit akar ez a kifejezés, hogy önmagát megalázó Isten. Ő a magasságban lakozik, kifejezhetetlen a bölcsessége, a hatalma, de a legkisebb emberhez, a legkisebb feladatokhoz is leereszkedik, és kivonsza az embert a sárból, és az alacsonyt a porból. Ez is az ő munkájához tartozik, ezt jelenti, hogy ő önmagát megalázó Isten. De én szeretnék egy kicsit ezt még így közelebb hozni, és különösen Jézus személyében, aki ugye a fiú, az Istenségnek a második személye, és szeretnék arról szólni, hogy az önmagát megalázó Isten hogyan nyilatkozott meg Jézusban. Ugye nagyon híres ez az ige, amit olvasunk, hogy az ige testé lett, ugye a Isten fia, akinek a neve ige, azért ige a neve, mert ugye mi az ige? Az ige az cselekvést kifejező szó. Ugye meg a nagyon magasrendű beszédre is azt mondjuk, hogy ige, költői igék, bibliai igék. És azért a neve a fiúnak, Jézus Krisztusnak a Bibliában, hogy ő Isten igéje, mert az Atya általa szól, és általa cselekszik. És ugye így mondja ez a híres ige János evangéliuma elején, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakozott. És én nem is mondom tovább, az ige testé lett, és közöttünk lakozott. Még egész fiatal voltam, amikor az egyik kollégám egy olyan hasonlatot mondott, ami engem nagyon elgondolkoztatott. Azt mondta, hogy hát mi is az, hogy Jézus testé olyan emberré lett, mint mi, és közöttünk lakozott a világokat teremtő és fenntartó Isten fia. Azt mondja, képzeljünk el egy olyan nagyon lealacsonyodott embercsoportnak a lakóhelyét. Hát ki mire gondol? De én például Amerikában mondjuk Newark repülőtere közelében olyan fekete lakótelepet láttam, ami hát vetekszik a nem tudom, nálunk legmélyebbre, vagy legnagyobb szegénységbe süllyedt embercsoportnak a lakóhelyével. És akkor azt mondta ez a kollégám, hogy na képes lennél egy ilyen nagyon lesüllyedt, ahol szinte kunyhókba laknak az emberek, szemétbe, mocsokba, de nem csak fizikailag, külsőleg, hanem az életmódjukban is, képes lennél-e oda menni, és ott lakni, velük lakni, mondjuk 3,5 évig, mint Jézus lakott a földön, azért, hogy megmentsd őket és segíts rajtuk. Abban a pillanatban a fejbe kólintva érezzük magunkat, és azt mondjuk, hát nem, sok mindent megteszek emberekért, de erre nem lennék képes, hogy én oda megyek, és köztük lakom, és velük élek, hogy megközelítsem. És akkor gondoljunk arra, hogy ez egy borzasztóan halvány hasonlat ahhoz, hogy az Isten fiának idejönni, emberré lenni, és közöttünk lakni. Na hát itt van az önmagát megalázó Isten, aki magasságban lakozik, de ide jön, hogy kihozza az embert a sárból, hogy kiemelje a porból. Ugye ezt az ember alig tudja fölfogni, és ugye hogy hívták őt földi életében? Mert így is viselkedett, vámszedők és bűnösök barátja. Ugye ezt nagyon, nagyon nehéz felfogni. Íme az önmagát megalázó Isten. Van egy ének, nincs benne az énekes könyvünkben, de olyan nagyon megragadó kérdéssel kezdődik, lehet, hogy valaki emlékszik rá, hogy máskor idéztem. Én nem tudom, miért szeretett úgy minket, kit hódoló angyal sereg imád? Miért akart ő bűnös tévelygőket megkeresni, mint pásztor elveszett juhát? Szóval nagyon nagy súlya van ennek az íge, aki Isten volt, és aki Istennél volt. Testé lett, és közöttünk lakozott. Ez az önmagát megalázó Isten. És Jézus földi életében is olyan csodálatosan nyilatkozott meg ez, mert hiszen így mondja a Biblia, hogy ő benne lakozott az Istenségnek egész teljessége testileg. Ő Isten volt emberi testben. Az ő értelme a teremtő és világfenntartó Istennek az értelme volt. Jézus az embereknek mondhatott volna olyanokat, hogy az egész további természettudomány feleslegessé teszi, meg messze-messze meghaladja, és elkápráztatja az embereket. És ehelyett Jézus mit csinált? Egyszerű példatörténetekben tanított, úgy, ahogy az emberek megérthették. Képes volt Jézus még arra is, ez is egy olyan jellemző jelenet, hogy egyszer kisgyerekeket vittek hozzá anyák, hogy megáldja őket, mert ugye a rabbik is szokták megáldani a kisgyerekeket. Hát aztán a Jézus tanítványai azok meg elkezdték ezeket az anyákat feddeni, hogy miért akarják ilyesmivel a mestert zavarni. És ritkán olvasunk ilyet, de azt mondja, hogy Jézus haragra gerjedt, és azt mondta, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. Neki ez se volt kicsiség. Képes volt, hogy a gyerekek szintjén, a gyerekekhez szóljon, a gyerekekhez úgy viszonyuljon. Íme az önmagát megalázó Isten. Nekem olyan varázslatos mindig a samáriai asszonnyal való beszélgetése Jézusnak. Ugye a Bibliában azt olvassuk, hogy egy forró déli napon Jézus ül az úgynevezett Jákob kútjánál, míg a tanítványai elmennek élelmet venni, és oda jön kiderül egy nem éppen jó erkölcsű asszony, akinek abban az időben ez nagy dolog volt, hogy addig 5 férje volt, a mostani nem férje, és Jézus elkezdett a kútnál vele beszélgetni. És az asszony, mikor Jézus élő vizet kínál, akkor fölcsattan, és azt mondja, hát te nagyobb vagy a mi atyánknál, Jákobnál. És Jézus mondhatna valamit, és nem mond semmit. Nem mondja meg, hogy ő kicsoda. És utána az asszony, mikor már Jézus különleg tulajdonképpen finoman rátapint, hogy az egész életét ismeri, akkor azt mondja az asszony, hogy Uram, látom, hogy proféta vagy. És Jézus megint nem szól semmit. Nem mondja meg, hogy ő valójában kicsoda, és sokkal több annál, mint proféta. Ez az önmagát megalázó Isten, akiben semmi olyan nincs, mint nálunk emberekben. Hogy fontos, hogy őt elismerjék, hogy az ő méltóságához, vagy rangjához illő dolgok vegyék őt csak körül. Ő benne ebből semmi nincsen. Mert Isten a megtestesült szeretet. És végül szeretnék csak éppen egy-két képet fölvillantani a Jézus szenvedés történetéből, mert ez a csúcsa annak, hogy milyen az önmagát megalázó Isten. Szeretném olvasni Márk evangélium a 15. fejezetéből a 65. verset. Nem tudom, ki mennyire ismeri ugye ezt a bizonyos passió történetet, és én a közelmúltban elég sokat foglalkoztam ezzel, és valami olyan meggyőződésre jutottam, hogy a Biblia tulajdonképpen nagyon visszafogottan ír erről. Nagyon sok mindent nem részletez. Mi meg nagyon felületesen olvasunk, és nem gondolunk bele, hogy ez igazából mit is jelentett. Most csak arra emlékeztetnék, ugye, hogy ez egy igazi aljas koncepciós per volt Jézus ellen, ahogy mai nyelven mondanánk. Ugye előtte már tanácskoztak, hogy hogyan öljék meg, és gyors sebességgel, hogy változtassák meg a néphangulatot. És azt olvassuk ugye az írásban, hogy mindjárt, amikor legelőször Annás, a főpap apósa előtt kihallgatták, annak ellenére, hogy semmit se bizonyítottak rá, még formális tárgyalás sem volt, Annás már megkötözve küldte őt tovább. Most úgy képzeljük el valakit, akinek ugye a kezei össze vannak kötözve, és tulajdonképpen egy kiszolgáltatott állapotban viszik tovább, és Márk evangélium a 15. fejezetének a 65. verséből csak egy ilyen nagyon tömör leírást szeretnék olvasni, hogy az egyik tárgyalás végén, mielőtt a következő kezdődik, hogyan bántak vele. És kezdték őt némelyek köbdösni, és az arcát elfedni, és őt öklözni. És mondták néki, prófétálj. Más evangélium azt mondta, hogy ugye bekötik a szemét, és mondja, na prófétáld meg, ki az, aki üt téged. A szolgák pedig arcul csapdossák őt. Azért próbáljuk most ezt úgy elképzelni. Itt van egy megkötözött ember, akit most köbdösnek, akinek a szemét bekötik, és öklözik, és közben gúnyolódnak, hogy prófétáld meg, hogy ki az, aki üt téged, és jönnek a szolgák, és versenyeznek, hogy ki melyik ad nagyobb pofont neki. És Jézus hallgat, és ezt mind tűri. Nem döbbenet ez? Az önmagát megalázó Isten, aki azért, hogy az emberen segítsen, elmegy idáig, hogy az emberi aljasságot, sötétséget, kegyetlenséget, hálátlanságot, ennek szinte a tombolását és a tobzódását így némán eltűri. És egy másik részletet is olvasnék, Lukács evangélium a 23. fejezetéből. Lukács evangélium a 23. fejezetében arról olvasunk, hogy Pilátus a római helytartó, aki mindvégig meg volt győződve Jézus ártatlanságáról, mikor meghallotta, hogy ő főleg Galileában működött, akkor gyorsan átküldte Heródeshez, ez már nem a nagy Heródes, aki a gyermekgyilkosságot követte el Jézus születésekor, hanem annak a fia, Heródes Antipász, aki keresztelő Jánost is kivégeztette, és átküldi, hogy ő ítélkezzen fölötte, hogy szabaduljon ettől az ügytől. És így olvasom Lukács evangélium a 23. fejezetében a 8. verstől. Heródes pedig Jézust látván igen megörült, mert sok időtől fogva kívánta őt látni, mivel hogy sokat hallott ő felőle, és remélte, hogy valami csodát lát, amelyet ő tesz. Kérdezte pedig őt sok beszéddel, de ő semmit sem felelt néki. Ott álltak pedig a főpapok és az írástudók teljes igyekezettel vádolván őt. Heródes pedig a katonáival egybe semminek állítván és kicsúfolván őt, minek utána felöltöztette fényes ruhába, visszaküldte Pilátushoz. Tulajdonképpen ez is egy nagyon tömör, visszafogott leírás, de most képzeljük el, milyen lehetett, mikor ez a velejéig romlott Heródes Antipász, ez az elpuhult, kéjenc, minden gond, kegyetlenségre kész ember, Jézussal úgy bánik, mint egy mutatványussal, azt mondja, sok beszéddel kérdezi, hogy tegyen valami csodát előtte, produkálja magát. Mondom, a Biblia nem is örökíti meg, sok beszéddel, hányszor, hányféleképpen nógathatta, mondhatta. És az önmagát megalázó Isten, aki nem nyilvánítja ki a hatalmát, hogy megsemmisítse ezt az embert egy pillanat alatt, és magát kimentse ebből a helyzetből. És aztán azt olvassuk, hogy ott álltak a főpapok, az írástudók teljes igyekezettel vádolván őt. Még ez se örökíti meg a Biblia, hogy mennyi sötétséget, aljasságot, gonoszságot mondtak rá. És Jézus hallgat. Aztán mit csinál Heródes? Semminek állítja őt. Milyen lehetett Jézust hallgatni? Hogy milyeneket mondhattak? Nem tudsz te semmit, vagy te senki. Szemfényvesztő vagy, csaló vagy, hazug vagy, miféle csodákról van, szóval nem tudsz csinálni semmit. Micsoda provokatív, micsoda gonosz beszédek hangozhattak el. És Jézus nem felel semmit. De még mindig megkötözve van. Aztán úgy bánnak vele, ahogy jónak látják, megint leveszik róla maga, fényes ruhába öltöztetik, gúnyból, iróniából, mert ő a zsidó királya, kigúnyolják, és úgy küldi vissza Pilátushoz. Szóval ez egy olyan megrendítő leírás, hogy az ember itt azt mondja, hogy ennél nagyobb mélység már nincs, amilyen mélységbe Krisztus lejött értünk, hogy rajtunk segíthessen. Hogy lássuk az emberi bűnnek az iszonyatát, és lássuk azt, hogy az Isten szeretete mire képes, hogy minket kibentsen, hogy nekünk vádlottként sose kelljen az Isten ítélés szék előtt megállni, és a méltó büntetést a bűneinkért elviselni. És hogyha mindezeket így végig gondoltuk, akkor még egy-két rövid kis felvillantás. A tékozló fiú is nagyon szépen ábrázolja, hogy milyen az önmagát megalázó Isten. Nem tudom, ki mennyire ismeri ezt a példázatot, csak röviden utalok rá, hogy ugye arról szól, hogy egy fiú az apjától életében kiköveteli a vagyonból ráeső részt, aztán messze vidékre költözik, dobozódva él, parázna nőkre költi, mikor totálisan lerongyolódik, éhezik, akkor visszamegy az apjához magába szállva, hogy majd megkéri, hogy fogadja be a béresei közé egynek, mert hát ott a béreseknek is jobb dolguk van, és hogy el fogja mondani, hogy nem vagyok méltó, hogy a fiadnak hivattassam, vétkeztem az ég ellent ellened. És mi a csúcs ennek a jelenetnek? Azt mondja, az apja, amikor meglátta, akkor elé futott, megölelte, megcsókolta, és nem is hagyja végigmondani, és azt mondja, hozzátok elő a legszebb ruhát, gyűrűt az ujjára, sarut a lábára, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És ezt Jézus, ezt a példázatot arra válaszul mondta el, hogy zúgolódtak ellene, hogy ő bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. És akkor ezt mondta el, hogy én a mennyei atya magatartását követem. A mennyei atyát mutatta be ebben a példázatban, hogy így fogadja a mennyei atya a megtérő bűnösöket. Van egy Füle Lajos nevű lelkész költő, akinek van egy verse, hogy ami szól arról, hogy mi minden után fut az ember, fut a gyerek a labda után, fut a felnőtt ezután, azután, és a vége az, hogy fut az Isten az ember után. Hát íme az önmagát megalázó Isten, aki mint ez az apa a tékozló fiú elé fut az ember után, hogy az emberen segítsen. És egy kis közvetlen történetet is szeretnék elmondani, ami nekem nagyon emlékezetes, ami nekem nagyon, nagyon közelről illusztrálta, hogy milyen ez az önmagát megalázó Isten, hogy neki nincs kicsi dolog, és nincs kicsi ember, amihez ő lenne hajolna az ő roppant nagyságához és bölcsességéhez képest is ezt tudja tenni. Egyszer egy keresztségi istentiszteletre hívtak, ugye a mi közösségben felnőtt keresztség van, és oda hívtak igehirdetésre, ez lent van a Békés megyében, egy Elek nevű helységben, és ott egy szép nagy imaterem van, és van egy ilyen, ugye ott van az énekeket, így kiteszik egy táblára mindig, ugye ott be lehet helyettesíteni a számokat, és hát megbeszéltük az elején azzal, aki az istentiszteletet vezeti, hogy milyen énekeket fogunk énekelni. És kitették a táblára. És amikor én befejeztem az ilyen hirdetést, állandóan potoszkált bennem egy gondolat, hogy hát nem azt az éneket kéne énekelni, hanem egy másikat. Na de hát ugye ez milyen kínos dolog, hogy hát ki vannak téve az ének, és úgyhogy álljak fel, és mondjam azt, hogy bocsánat, mégsem azt énekeljük, hanem azt. És nem is tudtam pontosan, hogy annyira, úgy éreztem, hogy ide illene ez az ének, de hát ugye azért ennek nincs akkora jelentőség, hogy most én ezért egy kicsit ilyen kínossá tegyem ezt a befejezést. Vagy háromszor, négyszer elnyomtam magamba ezt a gondolatot. Már föl is állt, aki az Isten tisztelet vezet, és bemondta az éneket, és akkor, mintha valami ellenállhatatlan erő hajtott volna, én fölálltam, és akkor mondtam, hogy bocsánat, azért mégse azt az éneket énekeljük, hanem ezt. Én magam se értettem magamat, komolyan mondom, és hát énekeltük azt az éneket, és a végén az egy valaki, aki keresztelkedett, oda jön hozzám megrendülve, aki hozzáteszem, hogy egy ilyen nagyon egyszerű kis ember volt, és egy ilyen nagyon, egy hölgy volt az illető, egy nagyon aggályoskodó, ilyen kicsit tétova gondolkozású valaki. Hogy ezért mondom, nem az a fényes zseni, vagy ilyesmire gondoljunk. Egy nagyon egyszerű kis lélek, és azt mondja nekem, hogy én annyira félve jöttem erre a keresztségre, én úgy éreztem, hogy engem Isten nem fogadhat el. És én azt kértem, hogy ha az biztos, hogy az én megtérésemet, keresztségemet elfogadja, akkor én ezt az éneket énekeljük a végén. Hát, én csak nyeltem egy nagyot, és megdöbbentem. Mondom, Istennek ez a kis tétova lélek ennyire fontos volt, hogy engem nem hagyott nyugodni, hogy változtassa meg az éneket, még ha kicsit kényelmetlen is, azért, hogy ő biztosan tudja, hogy az Isten őt elfogadta. Hát én szeretném, hogyha mi ezt komolyan vennénk, hogy az Isten önmagát megalázó Isten, akinek a nagysága nem nyomasztó és nem ijesztő, hanem inkább olyasmi, amelyben jó menedéket találni, és ahova jó segítségért folyamodni. És végül azt a kérdést szeretném feltenni, hogy hát akkor ez nekünk minta vagy példa lehet, hogy elrejtőzködő Isten, meg önmagát megalázó Isten? Mert ugye tegnap azt mondtuk, hogy hát, vagy tegnap előtt még, hogy Isten a fejlődés lehetőségét megnyitotta az embernek, és ezt a felhívást közölte velünk Jézus, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát akkor nekünk ezt a mintát követni lenne jó? Hogy lehet követni ezt, hogy elrejtőzködő Isten? Hát nem szó szerint, ugye, de azt igen, hogy az Isten a szabadságunkat teljesen tiszteletben tartja. Hogy mi is csak nagyon finoman és nagyon tapintatosan igyekezzünk egymásnak segíteni. Megkérdezem, mindig ezt csináljuk? Mindenki dönts el, hogy benne még mennyi erőszakosság lakozik. Ki a társát, a gyerekét, az ismerősét úgy szeretnénk megfogni, megrázni, meg jó erélyesen meg is mondjuk, hogy neked ezt így kell tenni, úgy kell tenni. Jó, kiélezzük a dolgot, és tudjuk-e azt olyan finoman tenni, mint az Isten, aki elrejtőzködő Isten, akinek bár abszolút hatalma van, bár, hogy úgy mondjam, odaszólhatna nekünk határozottan, és megragadhatna, és meglükhetne egy irányba, sohasem teszi. Tehát hihetetlenül sokat tanulhatunk ebből, hogy mi hogy bánjunk egymással, hogy tartsuk tiszteletbe a másik személyiségét, és ne az legyen, hogy most neked ezt így kell csinálni, neked ezt úgy kell csinálni, hanem mint az elrejtőzködő Isten teszi, amilyen finoman tud és türelmesen dolgozni értünk, mi is ugyanígy cselekedjünk egymásért. Hogy ismerjem ki azt a másikat, próbáljam az ő gondolatmenetét megérteni, próbáljam az ő félelmeit, az ő aggodalmait megérteni, és próbáljak az Istentől bölcsességet kérni, hogy tudok lépésről lépésre segíteni neki. Na és az önmagát megalázó Isten, hát nekünk könnyű magunkat megalázni, de nehezen megy. Ez az emberi természetben az egyik legerősebb, legkeményebb dolog. Lehet, hogy ezt a példát is mondtam másik évben. Volt a apám rokonságában valaki, egy nagynéni, aki az unokahúgát nevelte, és az nagyon nehéz természetű volt. Aztán sokszor már látta rajta a nagynénje, hogy hát tulajdonképpen érti, miről beszél, meg azt is tudja, hogy igaza van, de a világért se, akkor is nem ellenáll. És már kétségbe esve mondta neki, hogy hát én látom az arcodon, hogy te érted, meg igazából tudod, hogy miről van szó. És akkor miért makacságba tartasz ki még mindig? Akkor azt válaszolta neki, tudtam én, Rézi, hogy igazad van, csak nehéz engedni. Ugye ezt olyan szállóige lett a családba, tudtam, hogy igazad van, csak nehéz engedni. Hát az emberi természetben ez, hogy magát megalázza. Hogy ha beláttam, hogy nem így helyes, hanem úgy, akkor engedjek. Nagyon nehéz. De micsoda példa előttünk Jézus Krisztus, az önmagát megalázó Isten. Megint bejelöltem egy éneket, hadd olvassam el ennek a szövegét is. és ezen gondolkozzunk el. Itt én önmagában meg kell mondanom, olyan nagyon nem szeretem, hogyha akár vers, akár ének úgy, mintha Isten nevében szólna, ezt úgy gondolom csak a Biblia közvetítheti egész közvetlenül Isten szavát, lehet, hogy egy kicsit túl érzékeny az ízlésem, de most ennél az éneknél mégis úgy érzem, hogy van jogosultsága, hogyha ez most nem is bibliai ige, a költő fogalmaz, ének költő fogalmazta meg így, így olvassam el. Én érted haltam meg, és ontám véremet, hogy így szerezzem meg az üdvösségedet. Én érted adtam életem, te mit adsz én nekem? Én érted adtam életem, te mit adsz én nekem? A fényes égi trónt, az angyal sereget, én értem, érted hagytam ott, hogy megmenthesselek. Én mindent érted hagytam el, te értem, mit hagysz el. Én mindent érted hagytam el, te értem, mit hagysz el. A súlyos keresztet már vittem helyetted, és égető könnyet már sírtam éretted. Én mindezt érted tűrtem el, te értem, mit tűrsz el. Én mindezt érted tűrtem el, te értem, mit tűrsz el. Azért ezek a kérdések ugye bennünk visszhangot találnak. Mit hagysz el? Mit tűrsz el? Ez az önmagát megállázó Isten óriási példa számunkra. És szívemből kívánom, hogy ez, amit most ma a Bibliából megismertünk, az elrejtőzködő Istenről és az önmagát megállázó Istenről, egy kis felelet legyen nekünk, egy oldalról felelet legyen nekünk arra, hogy kicsoda az Isten, és közelebb kerüljön hozzánk az Isten személye.